Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk a Vasas Székházban, és azokat is, akik a YouTube-on követnek minket. A végső évad most kezdődik. Szia, Bálint!
Szia, Kamilla!
Mielőtt belecsapnánk a mai témáinkba, kezdjük azzal, hogy miért ez a végső évad, miért ez az alcíme az évadnak. Ugye volt már egy beszélgetésünk Jankovics Mártonnal, ami megjelent a 24.hu-n, ahol erről beszéltünk, hogy miért döntöttünk végül is így, hogy ez a műsor áprilisig fog tartani, de szerintem pár szóban mondd el még egyszer ennek az okait.
Hát, hogy tehát a műsor fog áprilisig tartani, meg én fogok áprilisig tartani itt a műsorban, te meg nyilván maradsz tovább a csatornán, és az arca vagy a Partizánnak. Én nem vagyok az arca, olyan szempontból a Partizán, nem vagyok újságíró se, nem tudom, influencer se. Alapvetőleg én egy tanácsadó vagyok, és szeretnék visszamenni a munkámba dolgozni, hogy jól érzem magamat, és úgy gondolom, hogy, hogy azért, hogy elkezdtem szerepelni, ez egy különleges állapotnak volt a különleges válasza. És bármi is lesz az április választások a vége, ha le lesz válta az Orbán rendszer, akkor azért, ha meg nem azért, ha meg nem lesz leváltva, akkor meg azért nem lesz olyan sok mondani valóm abból, hogy akkor, ja, bocs, nem így képzeltem el, vagy pedig, ja, hogyha igen, akkor igen, a Vétónak az egész missziója akkor ilyen szempontból beteljesül. És egyébként meg azt gondolom, hogy ez a 3-4 év a magyar nyilvánosságban Bohár Dánielt és Orbán Balázs nézve így napi, nem tudom, x órába, az mentálisan azért szerintem mindenkit felülről, és kell majd valamilyen visszamenni a saját magam a munkájába, hivatásába.
Igen, szóval ez az időszak atipikus számodra is a tekintetben, hogy most szerepelsz már évek óta, de amit még én hozzátennék, és amit abban az interjúban is hangsúlyoztunk, hogy amikor az ember hétről hétre véleményt formál, és mindig ki kell találnia valami újat, és nem mindig ugyanazt mondania, akkor bizonyos pontokon jól jön egy kis önreflexió és egy kis tünet, és nem lehet a végtelenségig mondani azt, amit az ember gondol.
Olyan szinten így van, ugye itt a műsorunk egyik kedvenc kifejezése a hübrisz, ugye ez a gőg kicsit így lefordítva magyarra, és ugye mi se szeretnénk a hübrisz bűnébe beleesni.
Illetve a rutin manó, hogy ne érkezzen.
Doktor rutin manó, ne jöjjön hozzánk el, mert hogy nem lehet minden héten újat mondani, vagy nagyon kevés embernek megy, hogy minden héten újat mondja, mindig releváns maradjon, és mindig egy nagyon top szinten maradjon, és ide után szerintem a középszer azt mindenki elkaphatja, és mi meg nem akarunk, és én semmiképpen sem szeretnék középszerűen lenni bármilyen műsorban, nem mindig próbálom a legmaximálisabbat kihozni magamból, de ez a második ok, az első ok az az, hogy szeretnék újra a saját szakmámba dolgozni.
Akkor szerintem térjünk is rá arra, hogy mi történt a nyáron, és ehhez egy vétós szempontot választottunk, az innovációnak a szempontját. Ugye ez egy kulcs szó a kezdetek óta, a politikai bátorság, a politikai cselekvés, a politikai innováció, ezekre alapult az egész műsor, amikor ezt közösen kitaláltuk Schulz Nórával és Papp Szilárddal, és igazából, ha végignézünk azon, hogy mi történt a nyáron, és egyébként ebben a pár hónapos időszakban, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy itt két különböző politikai stílus van a két domináns szereplő esetében. Ugye te szoktad azt mondani, hogy a Fidesz az vassal dolgozik, és hogy tolja azt, ami a csövön kifér. És van olyan téma, amit gyakorlatilag már évtizedek óta az állandó Fidesz kampánynak a része. A Tisza esetében pedig főleg azt láthattuk a nyáron, hogy ilyen eldobható kampányok vannak, nagyon gyorsan vált, ilyen program, ilyen bejelentés, rengeteg minden történt. Nekem az lenne a kérdésem, hogy nem tűnik-e kapkodónak ez a típusú működés a Tisza részéről az, hogy ilyen 12 pont, nemzethangja, stb. Folyamatosan új bejelentések, Békések ligájára kiemlékszik már például?
Vagy nem tűnik-e kapkodónak mind a két fél? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy teljesen atipikus nyár volt ez a mostani, abban a szempontból, hogy az előző nyáron ugye Magyar Péter egyedül volt a pályán, és egy akkor volt a nagy áttörése, tehát akkor ugye az EP választásból egy kihívó pártá erősödne nyár végére, és ugye ezt most nem hagyta neki a Fidesz, hanem mindenki ugye elkezdett dolgozni, volt ugye Orbán Viktor kezdte a podcast turnéját, bele kell állni, meg kell csinálni, nem megyünk szabadságra, csak egy kicsit,
És akkor is dolgozunk, ugye?
Akkor eldolgozunk, hogy csak na, és stratégiai tervet rakunk az asztalra, és az látszik, ugye, hogyha ránézel, és először a Fideszre ránézel, akkor hogy szerintem észrevették, hogy valami nincsen rendben, ugye minden híradás erről szólt, cikkek, nem százai, de párjai szólnak erről. Mai nap volt például a Rényi Pádának is egy cikke arról. Kapcsoló zárójelet nyitok, vagy nem tudom melyik zárójelet. Mikor volt utoljára olyan, hogyha minden rendben lenne a Fidesszel, hogy úgy tudunk az ő működésükről, mint korábban a szociokról tudtunk. Tehát az, hogy ki a kampányfőnök, ki kire volt megsértődve, ki mit csinál, kit hogyan hozna, ki fúj a másikra, Kubatov Gábor már nem áll ebben szóban, nem tudom, Orbán Balázs, olyan, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen saját szappan opera, ami korábban, szerencsére már régen volt, a szocialista pártra volt jellemző, hogy minden, ami történt egy kampányülésen, azt másnap az egész sajtó tudta. Most ezt tették a Fidesszel, ami nem a szupererőséget jelenti, és így beleálltak, hogy beszélünk, hogy hány helyen volt, mindenféle podcast turnén, meg stb., de hogy végig tolta, és látszik az, hogy ugye, amit mondtam, ugye, hogy ez a vasban hisznek, ugye ez az történik, hogy építik, természetesen a mi pénzünkből, de azért építik azt a rendszert, ami, hogyha beindul ezt, és csak megkapja azt a sebességet, amivel ők el akarják minket árasztani, akkor az még ilyen furadásra állapotot tud okozni, szerintük. A Tisza pártnak pedig ugye az történt vele, hogy ugye ők is végig dolgozták az egész nyarat, és a végig dolgozásnak azért van egy íve, szóval, hogy arra nem nagyon ment le a Tisza párt, hogy a megérhetésről, meg a megérhetési problémák a fontosak, meg volt ugye a nyári milyen jó a víz Székesfehérvárban, páron kérdés, meg a kigyulladt vonatok, meg jöttek ilyen ügyek, de hogy ugye ő abban hisz, ahogy látszik, hogy végig kell járni az országot többször is, és a végigjárásnak van egy olyan struktúrális építő ereje, amivel aztán tud változni a választási eredmény.
Fogunk részletesen beszélni az országjárásról, de ha már felhoztad a podcast turnét, neked melyik volt a kedvenc Orbán podcastod a nyáron? Szerintem kiemelkedő volt a Hotel Lentulai, és főleg az asszociációs játék.
Várjál. Tehát nyilván a Hotel Lentulai, de most tehát az volt, hogy amikor, és azt ez is tök jó, hogy ez a nyáron a digitális polgári kör megszületett, mert erős fogunk beszélni, tudom, nem megyek előre, de ugye azt lehet látni, direkt készültem is ebből, hogy ahol járt a miniszterelnök úr podcastelni, annak a fele utána a digitális polgári kör tag lett, szóval ez most már, hogy mondjam ezt, mert ez egy, itt van a Hotel Lentulai és valaminek a tagja, innen is üdvözöljük őt, azt hiszem a gyermekvédelemért, de mindjárt megmondom. Na most az a lényeg ezeknek a dolgoknak, és az az érdekesség benne, hogy ugye ez egész podcast túlni, ugye talán a Hont Andrásnál indult el, egy félreértésből adódóan mondja Hont András, hogy félreküldött egy levelet, az Orbán Balázst akarta, és aztán
valami ilyesmi.
Orbán Balázs kérte, de Orbán Viktor jött. Igen, hát ez szokott így lenni. És akkor így, ugye így ment tovább, bevallom, hogy szerintem nem mindegyiket láttam, mert próbáltam megőrizni a szellemi éprességemet, de a Hotel Lentulait azt láttam, és ugye közösen beszélgettünk arról, hogy milyen csodálatos, amikor nyáron 45 fokban két férfi a mű kandalló előtt ül, egy repro, valószínűleg, hát reméljük repro Klint van a háttérben, és akkor ott beszélgetnek egymással, hogy ki gond, mi gondol, és ugye azért van egyetértés, ugye mindenki szereti Siffer András, tehát persze, hát hiszen na mindegy. Na, egyébként, bocs, ezt most tényleg elmondom. Tehát az az igazság, hogy én nagyon régóta figyelem az Andrásnak a karrierét, és szerintem nagyon komoly politikai eredménye is voltak az életben, és az az igazság, hogy ugye itt vagyunk a Partizánon, ezért szerintem itt nem szégyen, vagy hát nem annyira szégyen, hogy nála marxistább ember jelen pillanatban nincsen a magyar nyilvánosságban. És elmondom, hogy miért. Volt egy, most már nem tudom, szerencsére, de volt egy műsora, most lehet, még mindig van, egyébként nagyon-nagyon tetszett, havonta volt az 5 című podcasten, amikor ő, a Szanyi Tibor és a Krausz Tamás beszélgetnek Gavra Gábor műsorába a világról. De hogy tényleg a világról. És akkor ő ott olyan szintű marxista szövegeket nyom, hogy én csak így visszajogottam, hogy ilyen létezik-e, hogy a magyar médiában ilyen szinten tudja valaki a tőkét, meg az egész magyar munkásmozgalom történetét így elmondani, és ő ezt úgy mondja, mint teljesen természetes lenne, egyébként őt ugye használja a jobboldali média, megállás nélkül azt mondja, hogy hát a Schiffer is azt mondta, hogy a Tisza gáz, vagy a Schiffer is azt mondta, hogy nem tudom micsoda, és még egyszer mondom, hogy ebbe a pozícióba kerülni 35 évvel a rendszerváltás után, hogy ő a marxista megmondó ember Magyarországon, szerintem le a kalappal. És ennyi, pont. És láttam még a Dopemennél a miniszterelnök urat, és akkor láttam még a, mit láttunk még? láttam még a... Hol láttam még? Valami Mandinerben is volt igen, még, igen, ott, igen. Ott nem tudom, hogy hívják azt a műsort. És akkor láttam az utolsót, amit ugye tegnap adott, akkor nem az Orbán Balást hívták, hanem őt hívták, és akkor ott hárman volt egy interjú vele, ami szerintem egyébként a legérdekesebb volt abban a szempontból, hogy ott volt legalább valódi kérdés. Hont András meg se Gavra Gábor nem tagja még, nem is lesz tagja remélhetően a digitális polgári köröknek, és akkor ott, amikor mondott a dolgot, hiszem, akkor érdemes beszélni, mert volt szerintem érdemi dolog, főleg a hibák, amiket ott elkövetett, mert ugye a hotel nem túl olyan sok hibát nem tud elkövetni.
Nekem az volt az érdekes, hogy ahogyan saját magáról beszélt, meg ahogyan önmagát látja Orbán Viktor, az nagyon kevés helyen hangzott el ilyen áthatóan és ilyen érzékletesen, mint ebben a tegnapi interjúban.
Hát az a rész, amikor azt mondja, hogy neki milyen felesége van, és azért az, az ország legjobb menye, és ugye ezt mondta, hogy nem tudom, mennyire kilátta ezt, akkor nem láttátok, amiben ugye az van, hogy akkor tiéd-e, vagy nem az önéje 60 puszta. És akkor mondja, természetesen neki, hát most ki miközben van hozzá az apjáé, és akkor megkérdezi tőle talán a Gavra Gábor, hogy de hát a felesége az mit csinál? Hát amikor hívják, akkor átmegy. És hát igen, ilyenek is voltak benne, de voltak benne más érdekes dolgok is, amiket majd biztos beszélünk.
De akkor térjünk vissza az eredeti fókuszra, igen. Az innovációra. Nekem az is kérdés egyébként így 2025. szeptemberében pár hónappal a választás előtt, úgyhogy igazából most már tényleg félreérthetetlenül kampányban vagyunk, hogy adott esetben, hogyha az egyik párt, ami most nincs így, mondjuk nagyon elkezdene zuhanni, akkor egy innovációs lépés ilyenkor segíthet, vagy az még nagyobb káoszt okoz, és most már igazából késő mindent újra átgondolni.
És... Ez a politikának most hiszem a fő kérdése, hogy meg tudja állítani a Fidesz azt a fajta tendenciát, amiben lassanként másfél éve vannak. És én jelen állás szerint mondjuk most, nem tudom, 11-én nem látom azt, hogy ez a tendencia megállt volna. Lehet, hogy valami a kor vagy a bak bázis stabilizálódott. Lehet, hogy egy csomó olyan dolgot csináltak, és a dolgot terveznek, amivel megpróbálják megállítani. De maga az, hogy a magyar közvélemény hogyan gondol a Fideszre, egy, hogyan gondol a kormányváltásra, kettő, hogyan gondol a saját és az ország jövőjére, ezek semmit sem változtak. És hiába dolgozták végig a nyarat, meg költöttek el nem tudom hány 10-100 milliárd forintot, meg lettek különböző egyébként értelmezhető programok, vagy akár kezdtek bele egyébként negatív kampányokba, maga a tendencia, hogy nem indultak meg fölfele, szerintem ez egyértelmű. Hiába lenne ezt tagadni. És csak még gondolat, az, és hogy mennyire hasonlít az MSZP meg a Fidesz egymáshoz, sokban, főleg így a vége fele, de az, hogy korábban azt lehetett látni, vagy azt lehetett tudni, hogy a Fidesznek nagyon komoly stratégiai gondolkodása van. Tehát van egy politikai stratégiája, ami innentől idáig tart, hogy az jó-e vagy nem jó-e, tetszik-e vagy nem tetszik, az egy más dolog, de van. És sose keverte össze a politikai stratégiát a kampány stratégiával, illetve sose keverte össze a kampány stratégiát a kommunikáció stratégiával. Most azt látom, hogy az első kettő megszűnt, és lényegében csak kommunikációban gondolnak, és én emlékszem arra, visszhangzik, még fiatal voltam, akkor a szocialisták mondták, hogy csak rosszul mondjuk el, hát milyen fantasztikusak ezek a megszólítások, csak rosszul adjuk el, az Isten adta népnek. És ők is kicsit ebben vannak, hogy nem az a baj, hogy rosszat mondanak, hogy rosszul mondják. És akkor hiába megy be a hotel lentulaiba, meg jön le a karmelitából, és akkor meg száll fel a két fapados gépre, nem az a problémája, nem az a probléma a Fidesz személy, amit szerintem ők egy pillanatra még mutatnak magukról, hanem a probléma ennél sokkal-sokkal mélyebb, és azt szerintem lehet, hogy valaki ott érzékel, lehet, hogy valaki már tudja, lehet, hogy akiknek szólt a bizonyos mondat, azt már sasszésznek el tőlük, de ezek, amiket nyáron csináltak, és hiába mondja el Mázágostan Sámuel, akár nem tudom, egy repülőgépről leordítva, vagy nem tudom, hogy kell ezt még csinálni, hogy megfordult az állás, és már nem tudom, micsoda, nem igaz, nem fordult meg, nem azért nem fordult meg, mert nem dolgoztak, hanem azért, mert a probléma sokkal mélyebb, mint amíg ezt lehetne kommunikációsan orvosolni.
De akkor szerintem nyissuk ki ezt a kérdést a közönség
felé.
Nem, azt, hogy mit gondoltok, hogy szerintetek melyik pártnál van jelenleg a kezdeményezés, és akkor
a kék
az a Tiszát jelenti, a piros pedig a Fideszt. Gondoljátok át, és vigyázzatok, mert a miniszterelnök, hogyha esetleg nézi, akkor ő semmit nem felejt, és mindent feljegyez, úgyhogy... Így.
De nem egy milyen típus? Nem egy fenyegetős típus, de azért feljegyez.
Jó, tehát akkor...
És akkor lehet szavazni, tessék, parancsolj, mindenki
Tisza
szavazzon.
A kék a Tisza,
piros az MSZP, helyett a Fidesz.
Itt a helyszínen úgy látom, hogy többségben vannak a kékek, igen, a tiszta többségben van itt a kezdeményezés szempontjából.
Mindenki szavazott, mert számol lesz kérve. Jó, jó, azt hiszem, ez ilyen 60-40, nem Kövér László.
Nem jó annyira a szemmértékem, igen. De nem sokára küldik a kollégák az online eredményeket is.
Ez az innovációnk.
Igen, ez abszolút az innováció. Jó, igen, az online eredmények Fidesz 18%, Tisza 82%.
Jó, de ez nem igaz. És akkor most bocsánat, mondom, eszem, ez egy nagyon fontos dolog, meg említ itt vagyunk. Tehát ez a buborék. Hogy mekkora a buborék, jó nagy, de ez a 18% az nem igaz. Tehát a Fidesz ennél sokkal ügyesebb, sokkal nagyobb a vesztenivalója, sokkal nagyobb a tapasztalata, sokkal több ember dolgozik most azon, hogy ezt megfordítsák, szóval nem 18%, igenis csináltak dolgokat, igenis ugye ők azt látják, hogy van az a három szavazó csoport, a 65 évesek, szocik, ugye, meg mondtam, 65 éves fölötti a magyar honfitársaink, a 10.000, inkább 5.000 fő alatti magyar honfitársaink, és a 8 általános iskolával rendelkező honfitársaink, akiknél mindig masszív többsége van a Fidesznek. És lehet, hogy most nem ülnek itt, lehet, hogy 60 évesek, igen, az anyukám biztos itt van, őt azért kicsit több idős, nem sokkal, de hogy egyébként ez egy nagyon fontos bázisa a Fidesznek. És azért mondom, hogy a szocikkal lehet ezt analogizálni, mert 2006-ban nagyon hasonló volt. Nem a kis településeken élőben, de a 8 általános iskolásokkal rendelkező, itt már a Jobbik bejött akkor, de a nyugdíjasoknál meg állandóan, és ők azt látják, hogy ezt nagyon meg kell fogni, nagyon-nagyon-nagyon tartani kell, nem szabad beengedni oda se a Tiszát, se semmit, mert akkor eljöhet az, hogy egyébként lehet, hogy a kutatásokban sokkal vezet a Tisza országosan, de azokban a helyi OEVK-kban, ahol rengeteg kis település van, hiába van egy megyejogú városnak erős Tisza szimpatizása, ha van vidéken egy ellenállás, egy ellensúly. Ők erre fognak többek között menni. Szóval abban, hogy 80-18, ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy nem azért, hogy ki nyerte a nyarat, ezt majd mindenki majd maga megoldja. Én nem akarok ebben ilyen célfotós sportriporter, de az biztos, hogyha a végdolgozás szempontjából a Tisza egy személyben dolgozta végig a nyarat. Tehát Magyar Péter egy személyben ment át, akik a társaik, azok, szóval nem mindegyik hozott, inkább lett, inkább vitt. A Fidesz pedig megindult, elő van ugye Orbán Viktor, de a többiek is ugye mennek utána, és ugye közben épül, szépül, ha mennyire szépül ez a vas, ami majd így majd meg fogja majd úthengerelni minket.
De akkor térjünk is rá Magyar Péter országjárására. Nekem az a felvetésem ezzel kapcsolatban, hogy az látszik, hogy ez helyben megmozgatja az embereket, de hogy az országos médiában mikor kerül be, vagy mennyire tud a hírversenyben jelen lenni ez az esemény, az szerintem kérdéses. Ugye akkor volt ennek igazán hírértéke, hogyha történt valami extra, mondjuk Torockai László megjelent, vagy éppen kenuzott Magyar Péter, vagy ilyen történetek. És nekem még az is a felvetésem, hogy ugye szerintem ezen a nyáron nem csak a Fidesz és a Tisza voltak dominánsak, hanem azért volt egy-két jó húzása a Tiszán kívüli ellenzéknek is, ugye láthatjuk azt, hogy mekkora visszhangja van Hatházi Ákos és 60 puszta ügyének, azt is látjuk, hogy Karácsony Gergely sikerre járt a Pride ügyében, szóval hogy látod, okay. Az, hogy ez helyben egy erős dolog tud lenni az országjárás, az nem problémása, hogy egyébként az országos ilyen figyelemgazdasági versenyben nem annyira átütő erejű?
Jó, nem kezdek bele, de belekezdhetni, nem fogok egy országos sajtószidó versenyben, mert mégiscsak mi is annak a része vagyunk, és majd amikor már nem leszek a része, akkor majd el fogom mondani, hogy vajon hogyan kell egy ilyen helyzeteket tálalni, amikor nem mindegy, ebben most...
Ne a sajtóról beszéljünk.
Az, hogy ez a választás, tehát, hogy amit mondtam, tehát a vas és az, hogy valaki lábon járja le, amit csinál a Tisza, az, hogy azokra a helyekre megy el általában, nagy részben, ahol a választás valójában eldől. Azokra a településeken, azokra a kis helyekre is elmennek, ahol korábban ellenzéki politikus, maximum akkor van, amikor eltévedt a Lidl felé valamikor a Balaton környékén, de hogy egyébként nem járnak ilyen helyekre. Egyébként, bocsánat, zárójel, bármelyik ellenzéki politikus azt megcsinálhatta volna ezt az országjárást korábban, általában ez abból állt, hogy elmentek az ATV-be, aztán hazamentek. De hogy országjárás Kőbányára. Szóval, hogy hogy ők abban hisznek, és szerintem helyesen, hogy le kell járni az országot, oda kell menni az emberekhez, és azt kell mutatni, hogy van a, nem tudom, ötdimenziós, galaktikus géniusz, aki magánrepülőgéppel repül, általában néha felszáll a bilbaói járatra, de csak azért, hogy aki lefotózza, és van az, aki oda megy, és helyben az emberek dolgaitról beszél. Hogy ennek nincsen országos sajtója, ezt mondom még egyszer, most ezt inkább hagyjuk. De az, hogy ezt közben az emberek nézik, hogy ezek emberek ebben foglalkoznak, hogy az emberek ezt ez érdekli, hogy ennek van egy fanklubja, egy, kettő pedig, akik ott vannak, azok olyan élményt kaptak, amit korábban maximum Fideszestől, vagy nagyon korábban, vagy sokkal korábban Jobbikostól kapattak meg korábban. Ez egyik. A másik az az, hogy az egyik oldalon végtelen erőforrás van. Az állam teljes elfoglalása, és teljes kihasználása, és olyan szabályoknak az átugrása, amit korábban még az Fidesznél is már nem...
Sokat írtál erről az utóbbi időben a Facebookon.
Igen, de majd biztos erről is fogunk beszélni. De hogy a máskodalom pedig van egy közösség, ami elkezdi sétálni. De azt nekem nem mondja senki, és ezért mondom, hogy persze buborék, de az, amikor valakik, amit a Lázár János elkezdett csinálni, hogy akkor ő beleáll, és akkor majd ő megmondja, hogy akkor, vagy ő most beleáll a beleállásba, és aztán jöttek az emberek, akik szintén beleálltak a Lázár Jánosba, és elmondták, hogy na figyelj, az lehet, hogy de azért mégis, mi a helyzet. Na most ennek van egy inverze, amikor emberek sorban állnak azért, hogy elmondhassák a véleményüket, és hogy mi a probléma a településeken, ami néha fideszes választós. Van itt egy tök érdekes dolog, egyébként ez orosz módszer, de nem baj, tehát hogy tudjuk, hogy nagyon sok orosz módszer van, jó gyakorlatként átvéve a Fidesz részéről, ennél az iróniáért, amikor a különböző ilyen fideszes influencerek ilyen drónfelvételekről mutatják, hogy már mennyire kevesen vannak. És akkor az, ugye ebből látszik az, hogy itt is van egyfajta elszállás, mert akik ott vannak viszont egy kis településen, azokat megsérteni azzal, hogy ők nincsenek is ott, és igazából őket nem érdekli, annak sokkal több a politikai kára, mint az egyszerű röhögjünk azon, hogy nem tudom, Nagykátán hányan vannak. És szerintem ez megint ugyanolyan, hogy van egy ilyen nagy arcuság a Fideszben, van egy ilyen, kicsit egy ilyen erőből csinálom, és nem tudnak arra, és ami nekik volt régebben, hogy volt alázat a politikához, azt szerintem teljes mértékben eltűnt, de lehet, hogy talán nem, de a többieknél igen, és mindent ilyen izéből, mindent ebből a nagy arcú módon nyomnak, és közben pedig az történik, hogy igenis azért valaki végigjárja az országot, elmennek napi egyszer vagy kétszer, de amit mond, és ebből azért lesz valami eredmény. Másik pártok. Nem szabad az amellett elmenni, hogy, és ebben szerintem mi is, vagy most nem mi, hanem én, voltam, vagy hibáztam, vagy nem láttam teljesen a súlyát a helyén, és ezért mondjam, elnézést kérek, és meg egyszer mondom, hogy én is emberből vagyok. Amit a Karácsony Gergely csinált politikai bátorságban, a Pride-dal kapcsolatban, szerintem annak elég látványos kimenete lett, vagy eredménye lett. Szerintem valahol egy legnagyobb politikai megmozdulás volt, aki ezen részt vesz, szerintem az érezte azt, hogy valami megváltozik az országban, valami más helyzet van.
De szerinted hosszú távon ez a saját politikai karrierét befolyásolja valamelyet?
Nem ment szabadságra, tehát ez a Karácsony Gergely, tehát bocsánat, elnézést. Tehát, nem, tehát, és aztán meg majd visszajött, és akkor majd valamit nem, de mindegy, ezt megcsinálta, és ezt nem lehet elvenni. Amit nem lehet még elvenni, és hogyha kicsit kettővel hátrébb lépünk, akkor hogyha így leírva látjuk azt, hogy mi történt, az a 15 éve kétharmaddal uralkodó állampárt, most már használjam ezt a kifejezést, hozott egy jogszabályt, amit nem tudott betartani. Nem tudott betartani. Tehát lehet, hogy nem akart már a végére, nap végén, de mégiscsak hozott egy jogszabályt, amit nem tudott betartani. És azért az nem a omnipotens, nagy, mindentudó, haddimenziós Orbán Viktornak a képe, hogy az ő által hozott jogszabályokra magyarok százezrei mondanak fityiszt, és mennek el az a tudattal, hogy akár megetnek büntetve, akár eljárás is indul ellenük, nem indult aztán semmi ellenük, de mégiscsak, tehát hogy mondjam, tipológiailag ez nem a felfele ívévő, nem tudom, diktatúráknak a jelképe, hogy valaki nem tudja betartani a saját szabályt. A második pedig szerintem a Hatházi Ákos kell beszélni, ugye róla sokszor beszéltünk, és van egy ilyen nagyon fura viszony a vétóval neki, nem tudom, ez honnan jött, de mindesetre oké, amiben az van, hogy mi miért kritizáltuk az ő keddi 5 órás tüntetéseit. Hát azért kritizáltuk, mert nagyon sok értelme nem volt, de amit a 60 pusztával csinált, abból látszik, hogy a politikai munkának még csak van eredménye, amit majd lehet akár tanítani is az egyetemeken, hogy valaki tényleg konzekvensen beláll egy ügybe, és mint a süket a csengőt nyomja, addig, ameddig valami át nem fordul benne. Én emlékszem arra, hogy én először 2015-ben hallottam arról, hogy van ez a 60 pusztai jelenség, és még 17-ben egy baráti társasággal elmentünk megnézni Pecsütöt, amitől én egyébként egy fél napra lefagytam, hogy ilyen létezik, ami ugye fotókon teljesen más, mint valóságban, tényleg nagyon durván más, és elmentünk erre a 60 pusztára, amikor azt nem tudott még semmi, és az 17-ben volt, most 25 van, és most ért be odáig, hogy ez egy olyan méreg, olyan sav a Fideszre nézve, amivel még az Orbánnak is többször kell megszólalnia. És ez Hatházi Ákosnak az érdeme, ezt ő csinálja, ezt ő vitte végig, ezt ő erőltette.
Fogunk még 60 pusztáról beszélni, de egy kicsit térjünk vissza a Tiszára, mert ugye már valamelyest említettem, hogy én furcsálom azt, hogy folyamatosan mindenféle programok vannak bejelentve, igen. És ugye a nyáron is kettő volt ebből, az Út a működő Magyarországhoz, illetve a Szent István program, és én ezt azért furcsálom igazából, mert az elemzők is rendre azt mondják, hogy a 2026-os választás az nem a programok harca lesz, nem az ideológiák harca lesz, hanem az egy népszavazás lesz tulajdonképpen arról, hogy az Orbán Viktori világ az maradjon-e, vagy nem maradjon. Ezzel szemben mégis a Tisza rászokott erre, hogy mindenféle programokat írnak, lehet, hogy azért, mert a pártban dolgozó emberek nagyon szeretnek írni, de hogyha ennek szerinted van ennél mélyebb politikai oka, akkor arra kíváncsi lennék, mert nem ez következik az elemzőknek az elképzeléseiből.
Na most, hogy mi az elképzelés az elemzőknek, és mi a valóság, az azért nem mindig ugyanaz.
De ezt te is mondtad, hogy szerinted egy népszavazásként kell
most megvédem én magamat. Ja. Jogi. Minden felül lesz fel lesz írva.
Minden fel lesz jegyezve, igen.
De nem fenyegetlek, csak úgy mondom. Na, szóval... Én azt gondolom, hogy ez a programok, nem programok kérdés akkor igazán érdekes, amikor az egyik fél, első a Fidesz, azt gondolja, hogy az egyik lehetséges fogás a Tiszán, az az ő kormányzó képtelenségének a bemutatása. És azt látszik, hogy elkezdték ezt mondani, hogy volt egy nem annyira tökéletesen sikerült vita ugye az ATV stúdiójában az egészségügyről, amiben szerintem a Fidesz azt láthatta, hogy akkor itt kell nyomni, biztos van 1 milliárd felmérés arról, hogy mégis csak jobb, egy idő bizonyos pontokon jobb a biztos kezű, kérges, őszhalántékú vezető, mint a fiatal vezető, mert hogy akkor valakinek ez jobban tetszik, és elkezdtek ebbe belemenni, ebbe a kicsit ebbe, hogy ki a kompetensebb kérdés. Szerintem a nap végén, a legesleg végén talán ezen fog eldőlni a választás, hogy elhiszi el majd rengeteg ember azt, hogy a Tisza képes kormányozni, nem csak Magyar Péter, hanem a Tisza, és hogy lehet benne megbízni, vagy nem. De ami a másik érdekes az, hogy ezek a programoknak az adás, hogy akkor hány programban mindig mondjunk valami újat, mindig legyünk akkor a nyilvánosságban. És ebben, hogy mondjam, a politika ilyen szempontból megváltozott, hogy mindig a független sajtó miatt mindig kell valami újat mondani, mert csak ha valaki csak a régit ismételgeti, ami egyébként a politikának a lényege, akkor írnak, és akkor be lehet kerülni vele a
szerintem ez a médiafogyasztásnak a megváltozott természetéről is szól, nem csak a független sajtó.
A kettő valószínűleg egyszerre igaz, és ebben szerintem a Tiszának van egy ilyen mániája, hogy akkor ő mindig elmondja, hogy akkor mit gondol a világról, és akkor most, bocs, és akkor van egy harmadik rész, és azt mondjuk a saját magyar valóságunkból, vagy mi voltunkból adódik, és erről is próbáltam a nyáron valamikor írni, meg egyébként sokat gondolkodni, hogy 2010 óta élünk az Orbán rendszer, 15 éve. Valójában sose volt idáig olyan lehetőség, hogy ténylegesen le lehessen váltani a Fideszt választásokon. És ez így a semmiből lett, körülbelül másfél év alatt, hogy milyen helyzetben, erről már sokszor beszéltünk, de most egy ilyen helyzet van. Mit csinál ilyenkor a magyar ember? Elkezd azon gondolkodni, tehát van, aki pénzért csinálja ezt, de valaki tényleg csak azért, mert intellektuálisan érdekes. Jó, ezt nekünk, ha leváltjuk. aki egy héttel korábban, vagy egy hónappal korábban az egész életet odaadta volna, hogy valami más legyen, akkor ezen gondolkodik, hogy biztos, hogy kell a kétharmad. Lehet, hogy nem kéne valami más hozzá. És van neki egyetlen programja, és elkezdünk ezen...
Ezek legitim kérdések.
Bocs, nem, valójában nem. Tehát intellektuálisan természetesen legitim kérdés. Persze, az ember mindenről tud órákon keresztül beszélni, szétszálazni, valahogy jobb lenne, hogyha 5 párt kerülne a parlamentbe, vagy 29, vagy 143, vagy lenne egy marxista pártja, a Siffer András, akkor az is bekerülne, de valóságban, egyébként nem benne rossz különben, valóságban a választási rendszer determinálja, hogy hogyan kell ezen indulni. És hiába van erről akár 100 órányi vita, mert van, tudjuk mi is, hogy ebben milyen viták szoktak lenni, hogy akkor kell-e valaki, milyen jó lenne egy ellensúlya, vagy nem tudom micsoda, egy koalíciós partnere a Tiszának, ezek mind tök jó lenne, csak a választási rendszer, amit a Fidesz csinált, ez nem ad erre lehetőséget.
Világos, de azon elgondolkodni, hogy mi lesz április után, az szerintem egy legitim kérdés.
Persze, de minden, bocsánat, arról is lehet, tehát minden lehet elgondolkodni, csak a valóságban, amikor ezen gondolkodunk, és ezt a közvéleményben sokat gondolkodunk rajta, akkor azt idézzük elő, mintha ez tényleg egy kérdés lenne. Valójában nem az. És hiába beszélünk róla, és hiába mondjuk, hogy igen, ez egy kérdés, és akkor ugye én emlékszem arra, mert sajnos elég idős vagyok arra, ahhoz, hogy amikor a DK éppen azt akarta, hogy külön induljon, akkor azt ideologizáltam, hogy miért csak külön indulni lehet, amikor meg nem akarta, akkor meg azt, hogy miért közös elinduljon. És ebben mindkettőt tudott adni, Gréci Zsolt tudott erről órákon keresztül beszélni. A valóságban, nagyon jó, Skáli, már többet nem fog tudni beszélni erről, de a valóságban van egy helyzet, és ezért mondom, én vagyok a legutóbb, hogy mondjam, gondolkodó emberként a legutolsó emberek abba az a közül, aki mindent ilyen egyszerűsíti a dolgokat, és igen, ezt el kell fogadni, így van, fekete és fehér a helyzet. De valójában fekete-fehér a helyzet. Le akarod, a válasz, vagy a kérdés iszonyú egyszerű. Akarsz tovább érni az Orbán rendszerbe, vagy nem akarsz tovább érni az Orbán rendszerbe? Ha utána jön a következő, hogy igen, de nem ilyen Orbán rendszer, vagy igen, de nem úgy, azok már alkérdései egy fő kérdésnek. Az azon való polemizálás intellektuálisan persze tök izgalmas, és hogyan lehet róla eladni műsorokat, meg videókat csinálni róla, de a valóságban, a vég szempontjából, vagy nem tudom, a végkérdés szempontjából ez nincs. És akik el akarják kitetni, hogy van, az két típusra osztom. Az egyik az, aki a Fidesz megbízásából csinálja ezt, elég sokan vannak ez. Másik pedig azok, akik, hogy mondjam, az intellektuális kalandot összekeverik az országunk sorsával.
Hát meg akiknek az a feladata, hogy tájékoztassák azokat, akik ezekre a kérdésekre kíváncsiak.
Ez a harmadik.
Jó, akkor szerintem lépjünk tovább és beszéljünk a Fideszről, de előtte nézzünk meg egy bejátszót arról, hogy milyen innovációkkal próbálkozott a Fidesz.
Na nézzünk.
Ahhoz, hogy családod legyen, ahhoz valamit kell gondolnod és tudnod arra, hogy hol fogsz velük lakni. És ezért végül is az álláspont kerekedett fölül, hogy indítsunk egy programot, ez a 3%-os fix kamatozású otthonteremtési hitel, azoknak a számára is, akik még nem családban élnek, de az első lakásukat akarják megszerezni. Mert ha az első lakást megszerzik, és az nem albérlet, hanem saját tulajdon, akkor könnyebben jön a család, és könnyebben jön a gyerek is. Tehát tudunk segíteni így a Magyarország demográfiai helyzetén is, de nem kell feltételként támasztani semmilyen gyermekvállalást, hanem mindegy, hol laksz, mindegy, hány éves vagy, mindegy, mi a családi állapotod. Ha az első lakásodat akarod megszerezni, akkor ezt a hitelt igénybe veheted.
Az egyes számú digitális polgári kör megalapítása óta valóságos online forradalom zajlik Magyarországon. Megkezdődött a digitális honfoglalás. Már 55 ezer tagunk van. Több mint 1000 digitális polgári kör alakítására irányuló kérelem is beérkezett hozzánk. A pályázatok folyamatos elbírálás és bejegyzés alatt állnak. Az első 25 digitális polgári kört már be is jegyeztük, a többiek is jó úton vannak. Te sem maradj ki a digitális nemzeti honfoglalásból.
Az ellenfeleink legyártották az előttünk álló politikai évad két legfontosabb mondatát.
Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és te mindent
lehet. Az egyik mondat.
Fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Ezzel a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba az ellenfelénk, és ők egyetlen válaszunk lehet erre, az a nyíltság. Nyílt lapokkal játszunk. Mi azt gondoljuk, hogy az járkál a félhomályban, mint sötétben, akinek rossz szándékai vannak. Miután nekünk jó szándékaim vannak, ezért az idén mi egy teljesen nyílt köcsei pitniket rendeztünk. Lehetünk büszkék arra, hogy mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk. És ehhez tartani akarjuk magunkat a jövőben.
Most újra a közönséghez fordulnék, egy szavazás fog ismét következni, most már mind a három lapra szükség lesz. A kérdés pedig így szól, mi volt a Fidesz legnagyobb politikai innovációja az elmúlt pár hónapban? A piros az a digitális polgári körök, a kék az az otthonstart program, és a fehér az a Tisza adó lejárató kampány. Kérlek, hogy szavazzatok! Hát nagyon kevés a piros, tehát kevés a digitális polgári kör, és itt talán nagyjából fele-fele a másik kettő, én úgy látom.
Kamilla, nem fele-fele.
Nem fele-fele?
Te vagy a házelnök.
Melyik nyert?
Hát azért inkább a fehér, azt hiszem.
Az otthon, nem.
Nem, a Tiszaadó lejárat.
Viszont az online szavazásban más az eredmény, ott aha. A digitális polgári körökre 9% jött, az otthonstartra 50%, és a Tisza adó kampányra pedig 41% jött az online szavazatok közül. Először szerintem beszéljünk erről a digitális honfoglalásról. Ez egy érdekes dolog, mert ugye nem a digitális polgári körökkel indult, hanem a harcosok klubjával igazából, ami talán nem volt túl sikeres, és ezért cserélték le igazából, vagy hát nem is lecserélték, párhuzamosan futtatják most már a digitális polgári körökkel. Én ezzel kapcsolatban írtam még a nyáron, hogy a digitális polgári körök gyakorlatilag egy tökéletes modellje az ilyen gumicsontgyárnak, mert folyamatosan lehet azzal így a közbeszédet így dominálni, hogy most akkor Gulyás Gergely elfogadja, és mit már a meghívását az ő körébe.
És alig bírtam aludni.
Ki hova lép be, Szabó Zsófi DPK nagykövet, stb. Tehát rengeteg hírt lehet azzal generálni, hogy elképzeljük a Fidesz holdudvart egy ilyen reality show-nak, ahol látod, hogy a klikkek hogy alakulnak, milyen nevet és témákat választanak. Szerintem ez halatlanul jó ötlet és érdekes, de hogy látod, szerinted van ezen túl célja a DPK-knak, vagy simán csak ez a típusú gumicsontjár?
Ja, van, szerintem van. Tehát az első az, hogy ugye mai hír, ugye a Rényi Pár Dániel cikkéből azt tudtuk meg, hogy a miniszterelnök úr találta ki a hatosok klubját, és utána ez pedig egy új évad, ez a DPK, és ugye a DPK-nak ugye azt hiszem sok célja van az ő részükről. Aztán az első az, hogy szegmentáljanak és megpróbáljanak különböző helyekre, különböző üzleteket eljuttatni. A másik az, hogy ugye az akkorba visszatereljen minden báránykát. Ha valaki ki akarna belőle menni, és mondjuk kicsit elkezdene sasszézni valahova, akkor majd gyere szépen be ide a, nem tudom, Zebra DPK-ba. A harmadik pedig az, hogy ez egyfajta ilyen erődemonstráció. Abban, hogy ott van a Tisza, ott senki nincsen, ott nincsenek DPK-k, vagy nem tudom micsodák. Itt meg mennyi van, annyi ember van itt, hogy egyszerűen már Dunát lehet velük rekeszteni. És akkor hogy álljak meg is két gyors mondatra. Az egyik az, amiről nagyon sokat próbálok írni, már Szárászra beszéltem a számot már most is, de akkor is elmondom, ez nagyon fontos. A Fidesz saját alaptörvénye is tiltja azt, hogy egy párt olyan hatalmat kapjon, amivel lényegében az államként működjön. Ez egy, hogy mondjam, van ennek történelmi hagyománya, ezért került bele a magyar alkotmányba is többek között, hogy senki nem viselkedett úgy, hogy mindent uraljon. Az elmúlt 15 évben sokszor csinált ilyet a Fidesz, de mindig kicsit stikliben, kicsit titokban, kicsit úgy fű alatt, lepapírozva, és kicsit úgy arrébb nézve. Ez egy fél éve ez a stiklizés, ez megszűnt, és egy az egyben lényegében úgy beszél magáról Orbán, mint az egész Fidesz, mint hogy ő maga az állam lenne. Nem 14. Lajos módjára, hanem a teljes korlátlan, az állam minden eszközének a használatával. Az egyik ilyen dolog, és most mondok hármat gyorsan, aztán megyünk a vidámabb dolgokra, az egyik ilyen ez a ki finanszíroz és mit, és ki hogyan mutatja ezt meg. Na most a miniszterelnök ezen a videón is a Karmelitából jött ki, amikor megalapította az első digitális polgári kört. A digitális polgári kör mögött egy non-profit KFT van, aminek elvileg semmifajta kapcsolata nincs a Fidesz-szel. Hogy ő hogyan van ebbe benne, ő akkor mit szolgál? A Fidesznek a része? A Karmelita a kormánynak a része? Vagy ő csak egy valaki általában azt csinál egy magától egy non-profit KFT-t, ugye ez is valószínű, és így lebeg. De közben, amikor elkezd posztolni ő valamiben, és ezek nagyon fontos dolgok, pedig, hogy mondjam, apróságnak tűnnek, elkezd posztolni, akkor egyébként a közpénzből finanszírozott kormányzati Facebook oldal, elkezdi hirdetni azt, amit egyébként egy non-profit KFT egy pártért csinál. És ezek után a közpénzből fizetett közmédia azt a posztot, amit ők fizetnek, már hírként adják elétek. Ez példátlan, tehát ilyen sehol nincs az európai közösségben, de szerintem nagyon nagy részben a világon se, fejlettebb országokban. Mondok egy másik példát. Van ugye az a mondás, amit ugye a Köcsén mondott Orbán Viktor, hogy akkor majd a mozgósítás része lesz a nemzeti konzultáció. Tudtuk mindannyian, hogy ez egy politikai dolog, de így elmondva, pacekba mondva, hogy a Fidesz kampányának a része az, amit közpénz 10 milliárdokból csinálnak, ez szintén eddig példátlan volt.
Szerinted szándékosan mondtál, vagy?
Politikai hiba. És mondok még kettőt. Amikor a most már miniszterelnöki főtanácsadó melletti kampányfőnök Orbán Balázs, aki egyébként annyi titulusa van, hogy leírni is, vagy hogy megegyezni is terek, mi is csak próbálkozunk, de egy személyben ugye az MCC-nek a vezetője és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a tanácsadásnak az elnöke. És ő ír egy posztot, amiben a Pankotai Lili nevezető embert üdvözli az egyetemén, amit a 60-as években körülbelül ezeken a falakban csináltak utoljára Magyarországon, hogy egy állami vezető merészel olyat csinálni, hogy ő egy embert, egy magyar állampolgárt, aki oda felvételt nyert, és a szülői adópénzéből van ez az intézmény üzemeltetve, üdvözli, és finoman megfenyegeti. Viselkedjél jól, Lilikém, most befogadtunk ide magunkhoz, tehát egy közpénzről működő közszolgálati egyetem, és ennek a vezetője ezt csinálja, és ahelyett, hogy utána, ugye neki már ugye az 56-os, hogy mondjam, megadásban is volt már szerepe, de ez annál bizonyos szempontból sokkal súlyosabb. És akkor a negyedik és az utolsó példám, ami szintén nagyon-nagyon szerintem súlyos. Van a mi pénzünkből működő szuverenitás védelmi hivatal, annak a vezetője Lánci Tamás, ugye egy szintén sokat látott elemző, aki hát egy ilyen, hogy kell mondani ezt, keresztes háborút vív valószínűleg saját maga ellen legfőképpen, de valahogy a szuverenitásunk érdekében. Amit, hogy mondjam, közpénzből csinálja, ugye ő ilyen különlegesen értelmező szuverenitást, amikor valaki a Fidesz ellen van, az sérti, amikor mondjuk az oroszok jönnek Magyarországra, az még rendben van. De az, hogy az ott dolgozó, van a szövetes védelmi hivatal, és ennek van egy szövetes védelmi kutatóintézet nevezetű, jelentsen az bármit, alegységben dolgozik egyébként egy korábban 3x3-as ügynökként működő Horváth József nevezetű ember, akit lehet látni a tévében, szokott szerepelni, biztosan politikai szakértő, mint Nógrádi tanár úr és mint Tarjáni tanár úr, ők így hárman elemzik a helyzetet, és ő, mint mondom, a magyar szuverenitás védelmére felesküdött ember belép egyébként ennek a non-profit KFT által üzemeltetett szuverenitás védelmi digitális polgári körbe, mint ember. A magyar állam alkalmazottja, közpénzbe fizetett valaki, aki a szuverenitás védi, belép egy pártos politikai ilyen közösségbe, ahol büszkén vállalja a másik 3x3-as egyébként szintén katolikus püspökként működő emberrel, hogy ők ott védik a szuverenitást. És ezek vicces dolgok, hogy mondjam, tehát én is nevetek rajta, mert van egy komikus része is, de az nem, hogy valakik így gondolkodnak a magyar államról, az azt jelenti, hogy elment minden gát a fejükbe, és mindent meg fognak tenni, hogy az állam teljes, hogy mondjam, fegyverkészletével, most ezt értsen mindenki átvitt értelemben, menjenek bele ebbe a politikai kampányba. És ahelyett, és bocsánatot kérek, ez egy olyan ügy, és én jogász vagyok, de nem vagyok gyakorjogász, tanácsadó vagyok, és én tudom, hogy ez mit jelent valójában, valakik ezeket a Rubikonokat így átlépik. Semmi jót. És ahelyett, hogy mondjuk, hogy mondjam, erről lenne érdemi diskurzus, komoly, felháborodó diskurzus, ahelyett ez egy mínuszos, és nem akarok még egyszer sajtószidásra menni, mínuszos hírek válnak. Pedig ezek az átlépések, ezek a normasértések olyan szintűek, amik lényegében az én felfogásom szerint a teljes magyar választásnak a tisztaságát is befolyásolhatják. Mert eddig nem volt ilyen nyíltan példa erre. Mindig csinálták, de ilyen nyíltan nem volt. Hogy non-profit KFT-k vannak a rendszerben, non-profit KFT-ként működik a Megafon, non-profit KFT-ként működik ez a DPK, non-profit KFT-ként működik az a cég, aki korábban a Fidesz helyett rakta ki a plakátokat 22-ben a Márki-Zay Péterről. Ennyi non-profit KFT van. Hát mindenkit, ez az ország a non-profitok háza. És ezek elkülönnek ugye a Fidesztől. Semmifajta lényegi kapcsolat közöttük, most annyiban van, hogy be vannak regisztrálva, mint digitális polgári köröstagok, de valójában nem lehet őket megfogni. És amikor közpénz vándorol ezekbe a helyekre, akkor ugye ezek közpénz 10 milliárdok, 100 milliárdok, amik így eltűnnek így a semmibe. És mondom még egyszer, ez egy határátlépés. És amikor amit kérdeztél, és akkor válaszolok így egy hosszú kitérő után, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nem a minden fel lesz jegyezve, hanem a mozgósítás része, az egy politikai hiba, mert ott szembe mondja azt, hogy mire használja a magyar államot. Az előző konzultáció, a 2022-es, vagy a 25-ös Vox 2025 Ukrajnáért konzultáció 15 milliárd forintba került. 15 milliárd forintba, hogy azt tudjuk meg, hogy nem akarja 2 millió ember, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, ami egyébként olyan kérdés, ami a jövőbe fog eldönni.
De szerinted azért mondta, mert köcsön voltak, és egy pillanatra elfelejtkezett arról, hogy nem maguk között van?
Nem, azért, mert kapkod. Azért, mert szerintem az történik, hogy bármennyire is az omnipotens, nem tudom, 60 pusztai géniusz, egyszerűen az van, hogy látja azt, hogy ezek az, ő nyilvánvalóan jobban látja, mint mi, azok a számok, amiket a Fidesznek vannak, azok nem jók. Lehet belőle fordítani, ezt lehet ledolgozni, de ezek nem jók. És nem azok a számok, hogy akkor mekkorával veszett a Tisza, az egy másodlagos dolog. Az elsődleges, hogy az emberek azt gondolják, hogy az ország rossz irányba megy, és ha belegondolsz, jó, várj, bocs, utolsó gondolat, köcsön, tudom, hogy erre is lesz vissza, de csak nem akarom elfelejteni. Azt mondja az köszönöm, ez az évad kezdete még, aztán ez lesz ennek böjtje. Szóval, hogy minden fel lesz érezve. Szóval, amikor Orbán Viktor kiáll köcsön és élő adásban 50 percig a világpolitika különböző ilyen tényleg mátrix, haddimenziós összefüggéseiben beszél, a kínai tengeren lévő amerikai minden van, és van egy olyan rész, amikor arról beszél, hogy hát mi megmentettük Magyarországot, mert mi szakítottunk a nyugati gazdaságpolitikával, és mi a sátutunkat járjuk. És akkor ott, kell, hogy nem volt egy ilyen élő a nézőtérre, 3 éve nem nő Magyarországon a GDP. Tehát akkora sikert értünk el, hogy lejöttünk a nyugati gazdasági gondolkodásról, hogy 3 éve nem sikerült valójában gazdasági növekedést elérni, ami egyébként, és akkor ezt az utolsó mondat, az oka, fő oka, hogy az Orbánnak a hatalma veszélybe került. Az, hogy eddig volt egy ugye Orbáni kompromisszum, ami kicsit olyan, mint a Kádári kompromisszum, mi lopunk, nektek kicsit jobb lesz, ne nézzetek ránk, mi meg el vagyunk. De most már valójában egy nagyon kis klikken túl senkinek nem jobb. És ez a stagnálás, ez a fajta ilyen gazdasági probléma, a 2 számjegyű, vagy néha 3 számjegyű élelmiszerinfláció adta meg az első olyan lökést, amit egyébként az Orbán rendszert unóknak, mert nagyon sokan unják, és nem azért, mert hát 15 éve vannak hatalmon, az ezt multiplikálta.
De akkor egy kicsit Pankotai Lili üzengetés, vagy hát Orbán Balázs üzengetése Pankotai Lilihez kapcsolódva, nekem ez eléggé behozza azt a témát, itt ugye a szavazásban is az otthon start volt a másik innováció, hogy valójában az ugye az állítás, hogy az otthon start a fiataloknak szól, és hogy ezzel próbálja visszahódítani a Fidesz a fiatalokat. Nekem azért az egy kérdés, hogy ez nem a fiatalok szüleihez szól inkább.
Kell mondani, macskás vadisz?
Nem, tehát hogy tulajdonképpen azért elég sok helyzetben valószínűleg az lesz, hogy nem az egyetemistáknak lesz akkora önrésze, hanem szülői segítséggel tudják ezt megvalósítani, de a másik pedig az, hogy mindeközben, hogy elkezdődött ez a nagyon erős otthonstart kampány, azt azért közben látjuk, hogy a mocskos Fidesz jelenséggel nem tudott mit kezdeni a kommunikációs osztály.
Nem van szóval sem.
És ezért nekem nem egyértelmű, és erről a múltkori ezzel kapcsolatos adásban is beszélgettünk Jelenik Annával, Plankó Gergővel és Gulyás Marcival, hogy vajon az történik-e, hogy tényleg vissza akarja csábítani a fiatalokat a Fidesz, vagy pedig egy élesebb törésvonalat akar húzni, és akkor a fiatalok el vannak engedve, de az idősebb választókat még jobban magához szeretné hódítani. Hogy látod ezt? Úgyhogy azért 2 eléggé ellentétes fiatalokat célzó kommunikációt látunk.
Okay. Szerintem ez arra válasz, hogy körülbelül 9%-on van a Fidesz a fiatalok 25 év alattiaknál. És a 35 év alatt sokkal erősebbek. És abban a narratívában illik ez, hogy a Fidesz a családokat támogatja, mondja is az Orbán is, hogy kell egy lakás, ahol az ember be tudja költözni, érzi azt, hogy ott baj van. Hogy hány százaléka a hitelfelvevőknek fog utána a Fideszre szavazni, ezt nem tudom, de hogy egy pár százalék oda fog szavazni, akkor már ugye megérte, hiszen korlátlan erőforrás van ebben. És szerintem ott jó helyen kapizsgál. Szerintem ez az egyik első ok. A második ok az, hogy nagyon régen nem volt, ugye a kapkodásról beszélünk. Ki emlékszik már a jó hír kampányra? Emlékszel? Mi emlékszünk?
Nagyon jó volt.
Mi emlékszünk, hogy jaj, de jó hír, hogy nem tudom, nem lehet, csak kétszer megy az infláció, de hogy az a kampány az
eltűnt. De ez már le van védetve.
Bocsánat, elnézést, igen. Tehát, hogy erre már kiemlékszik, mert kiemlékszik az ő ilyen trükközéseikre, meg ezek trükkök százaira. Tehát, hogy ezekre már így a semmi. Ez egyik ilyen irány, amit elkezdtek így építeni. A másik, szerintem azért ne felejtsük el, és azért soha, mindig a Fideszről van szó, azért a Fideszben vannak lakásépítők is, szóval azért ez mindig azért, hogy mondjam, mindig van egy másodlagos haszon, de az első az, hogy szerintem ott érzik, hogy ez rendben van. A macskás fadísz kérdéskör. Tehát az pont arra rímel, amit mondtam az elején, hogy azt hiszik, hogy kommunikációs probléma van, és nem strukturális hiba. Nem tudják azt felfogni, én is nehezem, mert ez már nem az én korosztályom, a tied, meg a nád és fiatalabbaknál, akik egyszerűen olyan mély gyűlettel vannak a Fidesz rendszerrel szembe, amit nem kommunikációs tükrökkel lehet megmagyarázni. És amikor ők azt csinálják, hogy ez egész úgy indult el, hogy a Majkába belerugott valaki, hogy akkor te eddig itt ettél a kenyerünkből, eddig el voltál tartva, és most meg miket csinálsz ezébe. És ez egy ugyanilyen politikai hiba, hogy miért kell abba belemenni, tehát miért kell egy olyan körbe belemenni, akivel nem tudsz igazából nyerni. És ugyanez vakozik arra, ami korábban ment. Ugye a Fidesznek az egy kedvenc ilyen trükkje, erről is beszéltük már sokszor, hogy aki velük van, az bárhol, bármikor politizálhat. Lehet orvos, tanár, egyetemi rektor, alkotmánybíró, vagy volt alkotmánybíró, szuverenitásvédelmi hivatalvezető, karénekes, nem tudom, bármi. Amikor ő Fidesz-el van, akkor az nem probléma. Ha bárki más, a másik oldalon, ugyanezekben a témákban politizál, na oda nem való a politika, hát hogy szégy, hát mi ilyeket csinálni, orvosként politizálni, vagy énekesként, vagy egyetemi rektorként, vagy 3x3-as, a másik oldalon. Tehát, hogy Vagy püspökként a jó életben, mert ugye emellett is elmentünk a Csongrád Csanádi püspök, aki katolikus püspök, az univerzális egyháznak az egyik felkent embere Szegedről, benne van ebbe a szuverenitásvédelmi DPK-ba, ugye Kisligó László. Hát hogy a jó Istenbe? Gondoljunk bele, hogyha valaki a másik oldalon, ugye emlékszik, amikor a Bér Miklós megszólalt hármat, és mit kapott már szennilis, alkoholista vénembe, azért ment el, amikor azt mondta, hogy ne öljünk meg minden migráns, ha nem muszáj. Körülbelül ez volt a baj, ez volt a hibája. És ez az ember pedig belép, ugye, hogy mondjam, tehát, hogy másodlagos foglalkozásban ugye érti a dolgokat a szuverenitásvédelembe, de azért mégiscsak egy katolikus püspök, akinek van egy feladatköre. De ez ugyanez, hogy ugye, és akkor azt gondolják ők, mert a régi logikában ez működött. Rá kell szólni a Majkára, elveszik akkor tőled a szerződést, akkor aztán majd vagy fogsz pitizni, rá kell szólni az Azariára, nem tudom, fel kell jelenteni a Krúbit, hogy meg kell mutatni, hogy ezek a citera zenekaroknál nincsen, ezért mocskos Fidesz azért, és milyen jó, el kell hívni a nem tudom, az ozoroljakat, hogy akkor már nem fogtok drogozni, nem tudom, ezért fogtok inni macsateát a technopartin, de értitek, szóval tehát ez egy szürreális dolog. És ahelyett, hogy korábban ezt jól csinálták, mert korábban vagy elhallgatták, vagy behívták, hogy gyere Majka be, akkor itt, na, szeretnél? Nem. Beleáll, belerúg, és a Majka meg azt érzi, hogy van akkor a sztár, egyébként igen, hogy ő, akkor beleállok. És annál durvább dolgot, amit nem tudom, láthatok-e, hogy a színen ki kiabálja a Majka, nem tudom hány ezer embernek, hogy aki 18 éves múlt, azt mindenki menjen el szavazni, hát az... Értitek, olyan sav, aminek teljesen fölstes az egész, amit ott csináltak ellene. Hogy mennyit fog ez hozni a Fidesznél, mondom, az otthonstart program, nem tudom, meglátjuk, biztos fog hozni, lesz egy lakáspiaci felpesgés, lehet, hogy meg fog valahol jelenni majd a GDP-be, ugye, mert ugye, hogy van valami mozgás ebben, ezt annyira nem érzem. A másik két csoportnak, amiről beszéltünk, tehát a 65 év fölöttieknek, illetve a kistelepülőségen élő, 80-asokkal rendelkezőknek, szerintem őket fogják célozni. Egyrészt üzenetekkel, amit mondtam, nehogy azt gondolod, hogy itt van bármi kompetencia a másik oldalon. Kettő pedig valamilyen fajta osztogatással, hiszen ez a recept, ebben vannak. És ugye most, hol volt olyan, hogy Orbán Viktor áll, és elmondja előre, hogy mi a terve a következő ízére, nem a fejeszegyezve. Adok pénzt ennek, adok pénzt annak, ennek, tannak, béke, mert ez a viszontlátásra.
Egyébként Török Gábor pont azt szokta mondani, hogy Orbán Viktor egy olyan politikus, aki mindig előre elmondja azt, hogy mit tervez és mit fog csinálni.
Hát azért, na.
De nem ért.
Hát, hogy a Gazprom legvidámabb barakja, mondta ő is, nem tudom, teljesen jogosan ócsárolta a Gyurcsányt, hogy akkor elment, nem tudom, totókutyázni. Azért azt nem mondta, hogy ő fogja ugyanezt csinálni.
Jó, akkor beszéljünk...
Mi nem emlékszem erre, amikor ezt megmondta.
Jó, akkor beszéljünk meg egy kicsit erről a Tiszaadó kampányról
jó,
is.
Jó, beszéljünk.
Mert ez volt a harmadik lehetőség, amire szavazni lehetett. Ugye most ez az, ami talán a fő témának igen. néz ki, ez az, ami teljes erővel jön a Fidesz kommunikációjából, és ezzel kapcsolatban, vagy érthető számomra, Tar Zoltán tényleg egyértelműen vétette egy politikai hibát, szóval ezt nem kihasználni gyakorlatilag furcsa is lenne a Fidesz részéről, de úgy tűnik, mintha ez felváltotta volna az egész Ukrajna tematikát, amin eddig a fő hangsúly volt, és mintha az egy kicsit így a szélére került volna a kampánynak. Te hogy látod, úgy számoltak szerinted, hogy az Ukrajna téma az nem túlságosan nem. kelt érdeklődést?
Nem, ennél egyszerűbb, megmérték ezt. Azt mérték meg, hogy az ukrán téma valójában nem annyira osztja, ahogy ők szeretnék. Egy. Kettő, szerintem reménykednek valamilyen pénzbe, vagy Amerikától, vagy az Európai Uniótól, aminek az egyik előfeltétele ez az ukrán kérdéskör. Nem tudom, hogy mondják ezt. Kapcsolzárójel, hogy ugye kis, ez is mínuszos hír volt, tehát lehet, hogy fontosabb, hogy nem tudom, a mínuszos hír, hogy a nyár elején egyébként szintén megint az állam, és hogy mi fér bele, mi nem fér bele, a magyar állam eladta egy 4IG nevezetű cégnek szinte a teljes honvédelmi gyártókapacitását. Egy szép keddi napon, akkor tietek, vigyétek el, privatizáljuk szét, mindegy, a szocik csinálták régebben, és akkor mindenket, ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy eladják a Rábát, az ilyen-olyan fegyvergyárat izébe? Mindenki ez, hogy ez, mi lehet ez? Hát persze megvan. Hát tudják azt, hogy szeretnének felvenni 6000 milliárd forintot az Európai Uniótól azért, hogy lehessen fegyvereket fejleszteni. Van egy uniós program, és hát akkor, hogyha már így van, akkor legalább mindenki legyen belőle gazdag. Ez egyik. A másik az az, hogy azt a saját tábornak is iszonyú nehéz elmagyarázni, hogy miért ennyire orosz párti Orbán Viktor. Tehát, hogy amilyen kutatásokat én láttam, azokban az látszik, hogy az magyarok, és ezt egy, hogy mondjam, nekem ez mindig nagyon szomorú, de most tényként kezelem, a magyarok se az oroszokat, se az ukránokat nem szeretik. Az ukránok kicsikét a háborúban aggódnak értük, de a fideszesek például azt gondolják, hogy ez a háború az ukránok miatt tört ki. De az, amikor látják azt, hogy mondjuk munkácsra becsapódnak valamilyen országból rakéták, ki tudja melyikből, vagy ugye Bajer Zsolt szerint magukat lövik, ugye, tehát fel, aztán le, azt azért, és ez bocs, ez tegnap is megtörtént, tehát tegnap este úgy az volt a lezárása a fideszes kommunikációnak, ugye volt, amikor ugye Oroszország barátja elment Minszkbe, és ott elmondta, hogy igazából hát valamilyen ország rakétáid, hát a béke, és ez úgy zárta, ez ugye Szijjártó Péter, és úgy zárta az estét a Fidesz, hogy Bajer Zsolt megírta azt, hogy hát igen, lehet, hogy az ukránok lőtték a lengyeleket, azért ezt ne zárjuk ki. Ideig jutottak el. Na de várj. Tehát, hogy azt megmagyarázni, hogy mondjuk munkásot ért támadás, az miért a trumpi egynapos békének a, tehát valahogy így átugrani, meg nem tudom, az nagyon nehezen megy, és az látszik, hogy ebben nagyon-nagyon nagy hátrányban van a Fidesz. És abban sem nagy hátrányban van. Saját táborán belül is, hogy vajon mennyire gondolják őt meg fogott embernek. Mert azért, hogy mondjam, egy törzsfideszesnek is, aki a Fidesz-el együtt ingadozott ebbe az orosz dologba, azt is nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogy most éppen mi történik. És amit mondtam neked talán az utolsó vétóba, sokkal jobban szerették azt a magyarok, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós vezetőkkel egy asztalnál üljön, és ott fontoskodja, meg ott nem tudom, húzza vonalakat, és ott nézzenek rá csillogó szemmel, mert ezt, hogy ő kívülről ilyen, nem tudom, patrióta lovon, majd ezt csak elfoglalja őket. És ez egy tök fontos dolog, és az egész kampányra az egyszerűen egy cél, hogy valamilyen módon egy újra kompetens vezetőnek, külföldi vezetőnek mutassák be. Írt róla a Dani is, de szerintem ezt lehet hallani, hogy akarnak egy Donald Trumpos találkozót, mert akkor valahogy akkor emelni, akkor lehet ide is akarják hívni, és akkor az milyen jó, hogy akkor nem tudom, együtt nézik a nem tudom mit, Tibor István, de azt már ugye Amerikában van. Szóval, hogy ez most viccen kívül, ez egy fontos dolog, és ebből azért sasszézik ki az Orbán. Tehát eddig ugye szó sem volt semmiről, minden, tehát és akkor még egyszer, nem menjünk el mellette. Volt egy olyan kampány, mikor volt? 3 hónapja? 4 hónapja? Ami arról szólt, hogyha Ukrajna uniós tag lenne, akkor egyrészt megmérgezték az ételeinket, kettő, a fantasztikus kolázainkat elvennénk a helyeket előlünk, 3, ez igen, a János kolázban olyan izé lenne, amikor a leeső falt így megtámasztja az ukrán, de elvette a helyemet. mert ilyen egy része. Mi volt még? Ja igen, elvenni a nyugdíjunkat, mert hogy jönnek, és akkor elvesznek, és akkor most a legdurvább, és ugye, hogy mondjam, az analógia az nem is nem nyikorog, hogy annyi éces jönne ide be Ukrajnából, hogy a magyarokat écesé tennék. Ez egy kampány volt, amit a magyar állam fizetett. Elmentünk mellette, meg elmentünk nyaralni, meg talalam, de ez egy kampány volt 2025-ben, egy ország azzal vádolt egy háború alatt lévő másik országot, de ha nem mentem a háborúba, akkor is, hogy ide fogja hozni az éceseit. De le, bocs, vicces, de közben meg rohadtul nem vicces. És ez volt a kampánya. És most ebből, hogy az észesek ide hozza, meg a minden, most ebből van egy sasszézás, hogy kéne valamilyen stratégiai megállapodásra. Mint a finneknek volt az oroszokkal, az is milyen szuper jó volt, de egyébként jó volt, mert nem vettek megtámadva 41 után. Ezt most idehozni. És ez azért van, mert a saját táborban muszáj valahogy ebben lépni, mert ebben egyszerűen nem, tehát nem tudják tartani ezt az álláspontot. Ugye Szijjártó Péter tényleg, még, és, ja bocsánat, ez, na, tehát Szijjártó Péter ugye azt mondom, hogy az Oroszország barátja, mert ő, neki van erről egy kitüntetése. Tehát ő oda ment Lavrov elnökhöz, annak az ember ez, aki egyébként egy olyan országnak a külügyminisztere, aki, hogy egy máshoz ott mentem, az oké, de nem tudom, hogy ki emlékszik a Navalnyira, aki ugye meghalt. Ő egy ellenzéki politikus volt Oroszországban, akit aztán eltűnt és meghalt. És ez már, és oda ment hozzá, megkapta ilyen mosolygott, mint a tejbetők, és megkapta Oroszország barátja címet. Ő a magyar külügyminiszter.
A zárókör előtt...
Nevetgéljünk akkor inkább valami másra, mert ez...
A zárókör előtt nézzünk meg még egy bejátszót a luxizás témakörében.
Úgy, de jó.
Maga őrült! Megsérült? Megsérült? Mit csinált, uram?
Mit?
Mit csinált?
Képzelt a kocsi, mit?
De mit csinált már? Miért jött nekem?
Na, azt mondta miniszter úr, hogy hiba lenne a luxizás veszélyeztetni a Fidesz választási sikerét.
Így van.
60 puszta ebben a vonatkozásban tehetéte?
Nem.
Ha nem?
Mert Orbán Győző, aki a tulajdonos minden kérdésre megválaszolt ezzel kapcsolatban, 60 pusztát nem tekintem tehetétlennek.
A 60 pusztával kapcsolatban a feleségét, Léva Janikót elő szokták hozni. Igaz-e az, hogy ő ott intézkedik, valami, bármiféle ráhatása van, vagy ez nem igaz?
Amikor az apám megkéri valamire, akkor nyilván segít neki.
Milyen gazdasági tevékenység zajlik 60 pusztán? Kérdezzék meg a tulajdonost. Ön nem tudja, az ön édesapja tulajdonos.
Kérdezzék meg a tulajdonost.
Én újságírója vagyok, Vasszán Zoltán, hogy megkérdezhetjük, hogy 60 pusztán milyen mezőgazdasági tevékenység?
Ilyen jó ember ez.
Szóval szerinted hogy kezelte ezen a nyáron a Fidesz a 60 pusztai ügyet?
Ez a sav. Tehát, hogy annyira árt nekik, és miért mondom, hatháziákosnak a tevékenység miatt legfőképpen, meg abban, hogy ez egyetlen elkészült. Szóval, és akkor lépjünk kettőt vissza. Amikor ez elkezd, mint mondtam nektek, 15-ben, vagy önöknek, 15-ben már volt, 17-ben kezdett az építkezés, és most lett kész. Tudtuk, hogy ez van, egy szűk elit, vagy egy szűk újságírói kör, vagy szűk ilyen, tudott róla, valójában most senkit sem érdekelt. Pedig hát azért, hogy mondjam, azért eléggé impozánsan néz ki. Jó, hogy a magyar mezőgazdaság ilyen állapotban van, hogy mindenhol ilyen silók vannak, mert nem tudom, állattartó dolgok, de hogy valaki egyszer azt gondolta a fejébe, hogy neki ez jár, és ebből nem lesz baja. És ez azért van, mert abban a pillanatban, amikor ezt gondolta, akkor ez így is volt. Csak ugye hát a történelem meg a világ az nem áll meg, és megépült, és most kell vele valamit kezdeni.
És az, hogy Orbán Győző nyilatkozott a Borsnak, az egy jó irány?
Mere. És annyira problémásnak gondolják ezt, szerintem jogosan, mert egyszerűen annyira, hogy mondjam, hát ezt, tehát erre nem tudsz mit mondani, hogy ez nem tudom, ez nem... Ja, bocs, várjál, hoho. Ellenfeleink naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról. Tehát oda, ez Orbán Viktor, tehát ő oda jutott el, hogy valójában nincs is. Tehát ez egy ilyen eltűnő állapot, egy ilyen metafizikai kastély, ami aztán vagy van, vagy nincs. Ki tudja, nem erre. És akkor ezek után, tehát oda jutottak el, hogy muszáj volt megszólaltatni az édesapját. Ami abból a szempontból fontos, és megint ezt mi a saját buborékunkból nézzük, de van az ő buborékuk is, és az ő buborékukban az átlagos Fidesz szavazónak el kell magyarázni, hogy ez micsoda. És hogy azt mondja, hogy igen, van egy ember, aki egész életében dolgozott, van egy bányája, a bányából jól keres, amit soha nem is tagadott, ebből a bánya pénzből, meg ez a mániája, hogy egyszerűen muszáj felújítani egy ilyen majorságot, meg könyvtárszobát csinálni, meg nem tudom, tanulószobát, és hát ez van, hát ez a mániája, monomániás, kész van, most mit lehet vele csinálni. A saját tábornak ez egy gondolatmankó abban a szempontból, hogy valamit gondoljanak róla, nem az Orbán Viktoré, hanem valaki, aki közel van hozzá. Hogy ez mennyire működik, az egy másik kérdés, hogy ilyenkor az a feladata egy kampánynak, hogy legalább a sajátjaidnak valamit mondjál, hogy ne hagyd őket gondolkodni, hogy mi lehet ez, vagy létezik ez, mert azért elég létezik. Ami szerintem itt áttörte a gátat fura módon, és ezért is itt is sokat beszéltünk róla, ez a zebra kérdés. Tényleg, a zebra. Egyszerűen az olyan szinten sokkolt mindenki, hogy tényleg zebrák vannak ott, vagy bocsánat, nem ott, mellette, egy teljesen másik helyen, ami egyszerűen lehozta egy valami olyan szürreális világba, ami nem, nem lehet tőle egy
ilyen... Igen, mert azt könnyű elképzelni, hogy valaki miért szeretne szép hajókon utazni, de,
egy zebrát.
De sokan ezzel elképzelni, hogy valaki miért szeretne zebrát tartani.
Várjál, és amikor ezt kapta az Orbánék, ezt a zebra kérdéskört, akkor ahhoz egyébként szintén nem... most kitalált módszerhez folyamodtak, hogy tegyük nevetségessé, tehát bagatelizáljuk el. És ekkor jött, hogy győzik-e az ország zebra szakértője, és akkor ők ketten röhögtek egymásra, hogy ha-ha-ha, nincs is zebra, de pedig van, de nincsen, akkor majd örökbe fogadunk, és akkor egymásnak különszettek dolgokat. Olyannyira mentek el ebbe a szűrjájába, hogy a Kocsis Máté által alapított zebra digitális polgári körülbelül egyébként az álhírek, liberális álhírek ellen védekezik, nem a számok, hanem a annak az a neve, ami ott van. Tehát, hogy ez egy, tehát ez, és ez tényleg fontos, hogy ez itt a valóság, meg a valóság tagadása, meg a hatalomba töltött éveknek az ilyen furcsa köde, így nyikorog, hogy az te DPK-nak az a neve, ami ott van. Pedig az ellen halsz, hogy valakit mit hazudnak rólad. És ezt egyszerűen nem tudják magukról lemosni. És hiába szerintem nagyon jó politikus Lázár János, valójában ez a probléma nála is fennáll. És hiába mondja ezt, hogy ő majd megállítja a luxizást, ugye ő mondja ezt, aki egy kastélyban él, ahol olyan dolgok vannak körülötte, amiket nehezen lehet mondani. És akkor bocs, az utolsó gondolat ebben. Az, ami volt erre kísérlet, az is a kapkodás. Amikor,
a fapados repülőgépezés?
Igen, amikor lefotózzák azt, hogy hoppá, hát ott van a mészelek a fapadoson. Hát mint én. Pont,
pont jobban látszott a kontraszt, nem? Tehát inkább kiaválta igazából azt követő magánrepülőt.
Várjál, a brüsszeli út, amikor lefotózták, hogy akkor ketten vannak és mennek valahova, és valahova eltűnnek, az szerintem egy jó dolog volt. Az egy kép, amiben tényleg, mint mindenki, jó, fú, de utálom a Ferihegyet, milyen meleg van, milyen drága, megyek tovább, milyen rossz az a repülőn. De a másik, amikor Bilbaba mentek, és ott valaki lesifotósként, amikor ott fekszik a miniszterelnök úr, és ott alszik, az egy olyan kép, ami egyébként egy tök káros dolog ránézve, mert azt mutatja, amit egyébként próbálnak az ellenfeleiről rásütni, hogy már idősebb, kicsit megfáradt, már nem olyan energikus. Most ezek után ez a két kör lement, telejárt a mindent, hogy akkor mit csinál, hogyan ment, stb.
Illetve szerintem soha, vagy én nem emlékszem legalábbis, ezelőtt én nem láttam olyan fotót Orbán Viktorral, amin alszik, igen.
Igen, tehát egyetlen egy lámpa a Kossuth téren, ugye éjszaka is, de nem mondom tovább. Na, aki érti, aki nem. Na, és ezek után ez ment, és ebbe ment bele ez az egész két hétnyi őrület ugye Horvátországban. Hogy azt mondják, hogy akkor véget ért a luxizás, Lázár János egy személyben megállította, Orbán Viktor leállította, Gulyás Gergely beszüntette, és akkor az látszik, hogy amikor elmennek a munkatársaival együtt nyaralni, akkor mindannyian ugye így csináljuk, akkor egy magárepülővel repülnek egy olyan távolságba, ami valójában egy felvezető, szirénázó konvojjal majdnem ugyan annyi lenne. És akkor megint jön a kérdés, hogy mi ezt már teljesen elszoktunk tőle. Külföldön, ha valaki kibérel egy olyan embertől egy repülőt, akinek te, ugye Schmidt Mária is cége, akinek a te jogalkotásod a következményben kevesebb adót kell fizetni, az ember ott megbukik, vége van. De teljesen normális oknál fogva. Teljesen a dolog nem lehet egymást összepárosítani. Jogalkotó vagy, aki adtál egy kedvezményt egy olyan cégnek, akivel repülsz. Hiába fizetett ki cashbe az árat, mennyibe kerül a repülőjét, itt van. Ez nonsense, nem működik. És minden más utána van kamuzás, az csak egy, az, hogy mondjam, az csak a passzírozás. És akkor elmennek oda, és akkor az látszik, az elmúlt 10 évben lévő hajók, ugye, amikről beszélünk, ugye a Lady MRD, meg a Rose d'Or, meg nem tudom, micsoda, milyen fajta nevű ember, hajók, ott állnak így egymás mellett, így hirtelen egy hármasba. Hát így arra ment a szél, arra fújt a szél, hát ilyen ez a tenger, és erre sincsen valójában igazi válasz, csak az a válasz, hogy valahogy, és ez egy tök érdekes része, és megint az, hogy hogy a Fideszben valami baj van, kiszivárog az előre, ami szintén nem szokott történni, hogy Orbán Balázs lesz a kampányfőnöke a Fidesznek, mert Rogán Antalt meg Gyurcsány Ferencet leváltották. Nem ők jelentették be, kiszivárog. Miközben ez a kampányfőnök, ugye, aki egyébként a kampányért felelős, ül a repülőn, a magárepülőn az Orbán Viktorral, aki azt gondolja, hogy ez rendben van. És itt látszik, hogy valami a Fideszen belül van valami háború, mert ez ilyenek nem szivárogtak korábban ki. És akkor elrepül oda, és akkor ott repül, ott el van, ott nyaral, és valójában nem tudod igazából ezt megállítani. És bocs, még egy utolsó gondolat ehhez az egészhez, a ruszizásnak. Már volt, a ruszizásnak van már egy áldozata már van, kettő, de egy biztos, hogy van. Szijjártó Péter nagyon sokáig azt gondolta, hiszen maga is, meg hiszen sokan róla, hogy ő lesz majd az utódja Orbán Viktornak. Olyan sokat dolgozik, bárcsak kicsit kevesebbet dolgozna, olyan sokat repül, bárcsak felnyit repülne, olyan sokat szereti ott Kínában, te micsoda, és akkor, ugye erről beszéltünk itt a vétóba, elkapja ugye a 444, hogy ugyanazon a Lady milliárdon ott csak ott van, véletlenül pont oda, ott nyaralászik, és abban az ő karrierje, ilyen szóval a miniszterelnöki karrierje így megállt. Orbán Viktornak ugye van erre egy tök hosszú ilyen történeti íve, tehát valamiért amelyetől szeret magára pülőkör ülni, ezt most már el kell most már ismerni, mert az első kormányzás alatt nagyon régen volt, akkor ebbe bukott bele, hogy ő magánrepülőt használ azért, hogy mert kapott Amerikába egy díszdoktori kinevezést, és ez akkora botrány volt az akkori 92-es Magyarországon, hogy kb. Nem tudom már lemosni. És akkor az életünk eltelik, hogy 25 évvel később, atya Isten, borzasztó, utána el kell mennie neki, vagy nem most, elmegy az ötbe beszélgetni Hontondással meg Gavra Gáborral, ahol végre megkapja ezt a kérdést, hogy akkor mi ez a repülő, és egy teljesen más dolgot mond, amit eddig mondott. Ez azt mondja, hogy ja, nem ő fizeti, hanem van egy olyan valami, amit a magyar parlament jóvá hagyott, igazából nincs, amiben megvan az mondva, hogy ő, hogyha elrepül egy foci meccsre, akkor azt a közpénzből kell fizetni. Hát ennyi, ő csak betartja a törvényeket. És nem, tehát hogy mondjam, nem Port au Prince-be kellett repülni egy nap alatt, hanem Dublinba. Tehát hogy nem az, hogy a világ végére, nem tudom, tehát hogy Szurinámba kellett megnézni a magyar változatot, hanem egy Európai Uniós országba. És akkor is muszáj neki ebben. És azt látszik, hogy igazából bármennyire is érzik, hogy baj van, bármennyire szeretnének ezekben változtatni, ezekben az alapvető dolgokban nem megy. És valahogy mindig lebuknak.
És egyébként, amit ugye Hont András is firtatott 60 puszta kapcsán, ugye Léva Janikó szerepe szintén
egy jó menny, ilyen... Egy jó menny.
Egy nehézé teszi ennek a történetnek az elmesélhetőségét, ráadásul szerintem az külön vicces abban a történetben, hogy ugye valahogy az terjedt el a nyilvánosságban, hogy ő a kertészeket igazgatja igazából, és hogy ott valami konfliktusa van a kertészekkel. Hát nagyon kíváncsi ennek, hogy mi a probléma azzal a kerttel.
Nem, bocsánat, ez nem ez van. Nem neki van, hanem az édesapja, akinek szerintem rábíz, hogy akkor ő rendezze le. Áthívja, megbeszélik. Marikó meg.
Záró kérdés.
Igen.
Köccse, és ugye ma már többször viccelődtünk ezzel az Orbáni zárómondattal, a semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve. Erről sokat beszélgettünk mi magunk között, mert ahogyan ezt Orbán Viktor kimondta, ugye szövegszerűen azt jelenti, hogy ő a tábornak üzen, a saját táborának, hogy tessék dolgozni, és aki nem dolgozik, annak meg lesznek a következményei, viszont metakommunikációban, hanglásban, sokkal inkább úgy lehetett ezt értelmezni, hogy ez nem belülre szól, hanem kívülre, mindenki másnak, aki nem tartozik a táborhoz, és te például ezen az állásponton voltál, hogy ez kifele szól, de ugye elkezdődött egy ilyen teljesen szürreális vita, amiben megszólalt Dömötör Csaba, megszólaltak elemzők, megszólalt maga Orbán Viktor, hogy helyesbítsen azzal kapcsolatban, hogy végül is akkor itt most kik vannak megfenyegetve, vagy kik nincsenek, azért ez tényleg...
Pedig ő nem egy fenyegetőzős típus.
Igen, szóval tartod-e még azt az álláspontodat annak ellenére, hogy itt az ötben azt mondta Orbán Viktor, hogy ez befele szólt, hogy szerinted mégiscsak kívülre, vagy megváltoztattad ezt az álláspontodat azóta?
Okay. Eleve az, hogy egész nap, ugye azt ígérte Orbán, hogy egész nap élőbe fog menni a Köccsei piknik. Szerencsére ez nem történt meg. mert azért kicsit hosszú lett volna. Helyette ugye volt egy panelbeszélgetés Kövér Lászlóval, Áder Jánossal, Dajcs Tamással, meg valakivel, aki ott szintén van, mint digitális polgári körvezető, ő moderálta, amiben az jött le, hogy amitből beszélünk, hogy szerintem a problémának a mélységét nem értik, hanem csak azt gondolják, hogy ugye van a Kövér László, aki azért mégiscsak azért a parlament elnöke, most nem tudom hányadik éve, és Schmidt-Pált váltotta, és ő azt mondta, hogy a baloldal az Káin leszármazottai. De most megint szóval, hogy ha belegondoltok, ezeknek a szavatnak a jelentése, azért, szóval röhögünk rajta, de azért közben azért, na. És utána jött ugye az Orbáni, nem, Kapu Tibor.
Igen.
Kapu Tibor, ami ugye, és akkor tényleg egy utolsó ilyen kis, de a Kapu Tibornak az, hogy valami ilyen űrtözásos kampányra készül Fidesz, nagyon régen lehet tudni. Körülbelül 6-7 éve van egy ilyen pletyka, hogy lesz egy ilyen sóelem, ugye akkor még Bajkon úrból ment volna, és akkor kb. Mind a Farkas Berci lehet majd körbevezetni, és akkor ő a Magyarország hőse, és akkor hát valakik még nem voltak soha az ürő, mi már kétszer voltunk, esztektek, szlovákok, van eurótok, de az mindegy, mi már kétszer voltunk fent, meg hülye, nem tudom micsodák, és ez a kampány olyan szinten alakult át a közhangulat változása miatt, hogy ugye volt ez, hogy tényleg komoly dolog, hogy ember felmegy az űrbe, ott nem tudom, miket csinált, meg dolgozott, meg kutatott, meg tényleg van ennek egy komoly, nem tudom, szimbolikája, de utána, amikor a Fidesz megpróbálta ezt így a saját magára lefolytani, akkor már elmaradt már az országjárás, hanem ez a szerencsétlen embert miért kell elvinni a Magyarország közpénzből, megint aláhúzom százszor, közpénzből van fizetve az ő űrközása. Nem csak a fideszesek fizetik, mert nem csak Mészáros Lőrinc nem fizeti, hanem mindannyian fizetjük. Miért kell őt elvinni egy politikai pártnak az éves gyűlésére? Miért kell? Mit demonstrálsz, hogy ő veled van, benne van az űr DPK-ba? Vagy értem, szóval, hogy, mert nincs benne. Hanem mit üzen? Mit üzen? Hogyan lehet akkor egy nemzetet valamilyen dologban egységesíteni, hogyha az űrhajósát, amit közösen küldtünk fel, úgy, hogy közösen fizettük az ő utazását, és valaki a saját politikai céljaira használja. És a szerencsétlen ember mondott ott valamit, szerintem ahhoz képest, hogy tök jól lehozta, hogy milyen szar helyzetbe, vagy ez is rossz helyzetbe került, űrről beszélt, meg nem tudom, megköszönte háromszor, nem tudom, milyen űrbiztosnak, ami tényleg, mint hogy mondom, mint a falak hozzá, köszönöm űrbiztos azt, hogy köszönöm, de ne neki köszönt basszus, hanem annak, hogy az országnak van ilyen teljesítő képessége, de nem ott kell elmondani a Áder János és Orbán Viktor között félúton, itt az űrből. Na, és akkor utána, de ezek is csak apolók, de igazából borzasztóak. És akkor jött az Orbáni beszéd, már beszéltünk róla, hogy ott tényleg világ, tehát, hogy mondta, nagy lámpával, aztán meg majd közelítő lámpával fogok beszélni. Szerintem a beszédeiben egyáltalán, ugye volt a Magyar Péternek a beszéde, amikor ő Magyarországról beszélt, a magyar dolgokról, mit fog csinálni, nem tudom, akkor melyik programot mondta el, azt nem emlékszem, de Magyarországról beszélt, ugyanazon a helyen, Köcsén, sok ember előtt. Hiába azt, nem tudom, Deák Dániel megszakért, hogy akkor nem tudom, micsoda, aki volt Köcsén, azért nem egy legnagyobb magyar település valószínűleg. És akkor jön az Orbán Viktor, aki megint belemegy ebbe a világpolitikába, és ott nézd meg a videót, mert lenéz a papírjára, tehát ott ugyanúgy van, mint amikor a poloskázást mondta a múzeumnál, hogy tudta, hogy ott kell valamit mondani, és lenéz a papírjára. És ha belegondolsz abba, hogyha ez befele szól, akkor ezt miért kellett az egész magyar nyilvánosság előtt csinálnia? Ha le akarod, nem tudom, a Tónit meg a, hogy van, Tóni, Ádám,
Barbara
szídni, akkor miért nem ott... Érted? Amikor már lemegy a élő, és akkor ott nem tudom, kiosztasz ki Kokit meg Schallert. És ahelyett, ilyenkor nem az erőt mutatod. Ez a mondat nem az erő mondata, ez a fenyegetőzés mondata. És akkor valakinek fenyegetni kell, az az erő hiánya. Mert az erő az, hogy csak ránézel valakire, és ő meg már meghúzza magát. És ez egy politikai hiba, mert gyengeséget mutat. Hogy aztán ez belülre szól, mindannyiunknak szól, neked szól, meg nekem szól, azt mondja, hogy mondjam, a következő 8 hónap eldönti, nincsenek illúzióim.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Köszönöm.
És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, és akik a YouTube-on néztek minket, azoknak is köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten a stúdióból fogunk jelentkezni. Sziasztok!